Kedves testvéreim, az úrvacsora ige hirdetésnek az kiinduló ige szakaszát megtaláljuk írva a Korintus beliekhez írt első levél 11. fejezetében a 26-tól a 32-ig tartó verseket. Tehát ismétlem, a korintusi első levél 11. fejezet 26. versétől a 32-ig tartó versekig. Az úrvacsora szereztetési igéjének egy részletét olvasnánk. Tehát 1 korintusi levél 11. 26-tól 32-ig. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövent. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Kedves testvéreim, a felolvasott igerészlet az az úrvacsorára való előkészület. Az ige hirdetésnek is ez lenne a célja, hogy mindegy előkészítse az embernek a gondolatait, a lelkét, a szívét az úrvacsorai alkalommal. Azaz, hogy az egykor megkötött szövetséget, hogy az imádságban is hallottuk, azt megerősítsük, helyreállítsuk, illetve kérjük az Urat arra, hogy legyen jelen, és áldja meg ezt az alkalmat mindannyiunk számára. Így olvastuk az ígében, a 26. versben, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Azért bátorkodtam erről az ige szakaszról beszélni, mert megmondom nektek őszintén, hogy közel stova már 74-ben keresztelkedtem meg, és bevallom őszintén nektek, hogy jó néhány úrvacsorán már részt vettem, és még egyszer sem hallottam el az ígéről beszélni senkit. Nem tudom, ti hallottatok már erről beszélni, ige hirdetést? És körünkben nem igazából. Bátorkodtam, mondom, nyilván nincs idő, hogy a teljesség alapján szóljunk, csupán majd címszavakban szeretnék szólni róla. Mire utal ez a gondolat, hogy méltatlanul? Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e már rajta, amikor készültünk az úrvacsorára. Mennyire tartjuk fontosnak? Mennyire gondoljuk komolyan? Átérezzük-e azt, átgondoljuk-e azt, hogy itt mit is akar mondani a Jóisten annak a gyermekének, aki szeretné újból és újból megújítani a vele megkötött szövetséget. Itt a méltatlanul szó annyit jelent, hogy nem megfelelően. Úgy is mondhatnánk, hogy az Isten előtt, az Isten ígéjéhez mérten nem megfelelően. De hogy mit is jelent konkrétan Gyakorlatban ez hogy lehet megfogni, hogy mi is ez, hogy méltatlanul venni úrvacsorát? Hadd idézzem fel nektek a Jézus Élete című könyvünkből az utolsó vacsorán történt eseményeket, amikor is az üdvözítőnek, a tanítványoknak a lelkületét a helyére kellett tenni. Szeretném megkérdezni, hogy ők méltók voltak az új szövetségnek a megkötésére? Méltók voltak az úrvacsorára, vagy nem voltak méltók? Most azt szeretném felolvasni, hogy miért nem voltak méltók, és talán meghúzhatjuk a párhuzamot, hogy mi is, mikor nem vagyunk méltók, illetve majd szeretném olvasni, hogy mikor válunk méltóvá az úrvacsorára. Így olvasom az 561. oldal alján utolsó bekezdés. Támad pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Ez a versengés, amely Jézus jelenlétében is folytak, fájdalmat okozott neki és megsebezte. A tanítványok ragaszkodtak ahhoz a kedvenc elképzelésükhöz, hogy Krisztus biztosítja a hatalmát a földön, és elfoglalja Dávid helyét. Szívében pedig még mindegyik a legmagasabb helyre vágyott a földi királyságban. Felbecsülték önmagukat és egymást, és ahelyett, hogy testvéreiket tartották volna méltóbbnak, önmagukat helyezték az első helyre. Jakab és János kérdése, hogy ők Krisztus trónjának jobb és bal oldalán ülhessenek, fellobbantotta a többiek méltatlankodását. Annyira felháborította a többi tízet, a két testvér merész igénye a legmagasabb helyekért, hogy az egymástól való elidegenedés fenyegette őket. Úgy érezték, hogy őket tévesen ítélték meg, hűségüket és képességeiket nem méltányolták, Jakabot és Jánost Júdás ítélte a legkeményebben. Amikor a tanítványok beléptek abba a helységbe, amelyben a vacsorát készültek elfogyasztani, szívük telve volt nehezteléssel. Júdás Jézus bal oldalához furakodott, János ott ült a jobb oldalán. Júdás eltökélte, hogy megszerzi a legmagasabb helyet, és ez a tanítványok szerint a Jézus melletti hely volt, pedig Júdás áruló volt. A széthúzásnak másik oka is támadt. Az ünnepeken az volt a szokás, hogy egy szolga megmossa a vendégek lábait, és ez alkalommal is megtették az előkészületeket a szolgálat elvégzésére. A kancsót, a mosdótálat és a törülközőt már oda készítették a lábmosásra. Azonban egy szolga sem volt jelen. Ezért a tanítványok dolga lett volna elvégezni a lábmosást. Viszont a tanítványok, átadván magukat sértett hiúságnak, elhatározták, hogy nem töltik be a szolga szerepét. Mindegyikük közömbösséget tanúsított, mintha nem lettek volna tudatában annak a feladatnak, amelyet el kell végezniük. Hallgatásukkal megtagadták a megalázkodást. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e benne, hogy mik azok a jelzők, amelyek jelzik azt, hogy a tanítványok méltatlanok voltak, vagy nem voltak méltók a szövetség megkötésére. Visszaemlékeztek a jellemzésre? Miket olvastunk? Versengés lelkülete, tele önzéssel, méltatlankodás, felháborodás, széthúzás, sértett hiúság, megtagadták a megalázkodást. Szeretném megkérdezni, hogy végig tudjuk gondolni, hogy mi is teszi nem méltóvá az embert az úrvacsorára? Az, hogyha nem készült abban a lelkületben, hogy ő meg tudja alázni magát a jó Isten előtt olyan mértékben, hogyha bármi történik is, idejövet, akár otthoni elindulásnál, akár az úton, akár a testvérek között bármi is történik, de a lelke annyira kész legyen, hogy semmi se ingassa ki abból a belső nyugalmából, amelyet Krisztus adott neki az előtte való, vagy az még előtte való héten, amikor komolyan készült az úrvacsorai alkalomra. Akkor, mint ígértem, most próbáljuk megfogalmazni a méltó lelkületet, de nyilván, hogy az előzőekből következik az, hogy ennek az ellenkezője a méltó lelkület, de azért engedjétek meg, hogy ezt is felolvassam, mégpedig az 575. oldalról. Így olvasom a lap tetején. Krisztus jelen van a Szentlélek által, hogy pecsétjét az általa rendelt szertartásra helyezze. Jelen van, hogy meggyőzze és meglágyítsa a szíveket. Egyetlen tekintet, egyetlen bűnbánó gondolat sem kerüli el a figyelmét. Várakozik a bűnbánókra, és a megtört szívűekre. Minden készen áll az ilyen lelkek befogadására. Ő, aki megmosta Júdás lábát, vágyik arra, hogy minden szívet megtisztítson a bűn fortjától. Senki se zárja ki magát az úrvacsorából azért, mert néhány arra méltatlan is jelen van. Krisztus minden tanítványát felszólítja, hogy nyilvánosan vegyen részt az úrvacsorai istentiszteleten, és ezáltal tegyen tanúbizonyságot arról, hogy elfogadja őt személyes megváltójának. Krisztus ezeken az általa rendelt alkalmakon találkozik népével, és megerősíti őket jelenléte által. Előfordulhat, hogy méltatlan szívek és kezek készítik elő, és osztják ki a szent jegyeket. Krisztus mégis ott van, hogy szolgáljon gyermekeinek. Mindazok, akik Krisztusba vetett hittel járulnak az Úr asztalához, gazdag áldást nyernek. Mindazok, akik mellőzik az isteni kiváltság ezen alkalmait, vereséget szenvednek, róluk helyesen elmondható, nem vagytok mindnyájan tisztek. Visszaemlékszünk, hogy mi az, ami méltóvá teszi az embert az úrvacsorára? Mi a méltó lelkület? Puha lágy szív, bűnbánat, megtört szív és a Krisztusba vetett hit. A nem méltó lelkület pedig ennek az ellenkezője a versengés, a széthúzás és a sértett ifjúság. A következő gondolatot így olvastuk a 28. versben, itt a 1 Korintus 11-ben, hogy próbálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mit jelent ez a megpróbálás? Mit akar ezzel Jézus mondani, hogy amikor valaki úrvacsorára készül, akkor próbálja meg magát? Ez a görög szó annyit jelent, hogy kipróbál, megpróbál és megvizsgál. És én úgy gondolom, hogy talán a megvizsgált szó illik ide, ez a helyes. Tehát így mondhatjuk, hogy vizsgálja meg az ezért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Miről szól ez az ige? Az önvizsgálatról. Meg tudja-e magát az ember úgy vizsgálni, hogy az Úr alkalmasnak találja a szent jegyek maga, magához vételére. Meg tudjuk önmagunkat vizsgálni? Mit kell tenni ehhez? Emlékeztek az ígékre? Jó néhány igét kiírtam, de egy nagyon közel került a szívemhez, és ez egy tapasztalat volt, hogy megtaláltam, ez pedig Jeremiás próféta 12. fejezetének a 3. verse. Egy csodálatos vers az önvizsgálatról. Hogy az Úr mi is az, amit vizsgál. Mennyire érzékelheti ezt az ember, mennyire mélyen érezheti ezt át. Így olvassuk, tehát Jeremiás 12.3, ugye ti is megtaláltátok, olvassátok, Jeremiás 12.3, engem pedig ismersz te, Uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzésemet. Mit szóltak el az igéhez? Csodálatos, nem? Azt mondja, Uram, te ismersz engem. Te látsz. Te mindent látsz. És megvizsgáltad az irántad való érzésem. A 139. Zsoltár első verse. Megvizsgáltál engem, és ismersz. És még igéket írtam, de csak egyetlen egy új szövetségi történetre is hagyj hívjam fel a figyelmeteket. Ez pedig a János Evangélium a 21. fejezetnek a 17. verse, és csak egy részletét ennek. Ez az a történet, amikor Jézus a Galilei tó partján megkérdezi Pétert, emlékeztek háromszor, hogy szeretsz-e még. És emlékeztek-e, hogy az a harmadik kérdés hogyan történt? Mit mondott Jézus? János 21.17. És mi volt Péternek a reakciója, a megnyilvánulása? De az érzése is, amit az előbb Jeremiásnál olvastuk, hogy megvizsgáltad az irántad való érzésemet. Emlékeztek, hogy az Úr azt kérdezte tőle, hogy Péter, Jónának fia, szeretsz engem? Ugye nem kell megkérdeznem, hogy miért kérdezte meg háromszor. És ha mondjuk ötször tagadta volna meg, akkor hányszor kérdezte volna meg? Értjük-e a bűnrendezésnek a lényegét? A fontosságát? Ezért fontos, hogy naponta, minden este ne hunjuk le úgy a szemünket, hogy nem vittük az Úr elé. Nem voltatok már úgy, hogy elfelejtettétek, és később jutott eszetekbe? Biztos nem csak én voltam így. És mit olvasunk Péterről? Itt már nem csak azt mondta, hogy Uram, tudod, hogy szeretlek téged, hanem megszomorodik. Hát ezen van a hangsúly. Amikor az ember, ez nem másról szól, mint a bűnbánatnak, hogy mondjam, a lényegéről. Megszomorodik-e az ember azon, amit helytelenül tett? Amivel megbántotta a másikat, és azon kívül a másiknak a teremtőjét és megváltóját. Uram, te mindent tudsz. Vagyis Jeremiásnál is azt olvastuk, hogy megvizsgáltad az irántad való érzésemet. Uram, te ismersz. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Az úrvacsora előtti bűnrendezésnek ebben van a fontossága. Vizsgálj meg engem, Uram. És azért, mert majd az ige szakasz végén olvassuk, mert hogyha, ugye úgy írja az ige, hogyha mi ítélnék magunkat, de ha mi vizsgálnánk meg önmagunkat belőlünk fakadóan, akkor méltónak találnánk magunkat. De az Isten vizsgál meg bennünket. Tehát, Uram, mutasd meg, hogy mi fogyatkozás van még bennem. Mi az, ami elválaszt tőled? Így olvasjuk tovább a 29. versben, haladunk el, mert aki méltatlanul iszik, eszik és iszik ítéletet, eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Az, hogy méltatlanul eszik és iszik, ezt már megbeszéltük, és ezzel nem szeretnék foglalkozni. De a következő gondolat, hogy nem becsüli meg. Nem tudom, gondolkoztunk-e ezen. Megbecsülni, vagy nem becsülni meg, nem akármit. Jézus érettünk megtöretett testét, és értünk kiontott vérét. Mivel, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ezért, amikor részesül az úrvacsorában, ítéletet eszik és iszik. Mit jelent ez, hogy nem becsüli meg? Azt olvastam a görög megfelelő kifejezésekben, hogy a becsülés szóról, hogy elválaszt, megkülönböztet, különbséget tesz, különbnek tart. Vagyis azt mondhatjuk, hogy amikor úrvacsolára készül, nem tesz különbséget, így fogalmaztam meg, a mindennapi étkezés, a szokásos étkezés és maga az úrvacsora között. Itt a korintusi első levél 11. fejezetében, a korábbi versekben, a 20-tól a 22-ig a következőket olvasjuk, és ha nyitva van a Bibliátok, akkor ti is látjátok. Tehát 1 Korintus 11:20-tól, mikor tehát egybegyűltök ugyanazon helyre, és figyeljétek, nincs úrvacsorával való élés. Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. Hát nincsenek-e házaitok az evésre és az ivásra, vagy Isten gyülekezetét vetitek-e még? És azokat szégyenítitek-e még, akiknek nincsen? Mit mondjak tégnéktek? Dicsérlek téged? Nem dicsérlek. Nem dicsérlek. Hadd mondjak el egy tapasztalatot ezzel kapcsolatban. Még nálunk volt a gyülekezet, és név nélkül csak mondanám, mert így szeretném mondani. Jön és azt kérdezi, mikor lesz úrvacsi. Szóval nem tudom, értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani, hogy aki nem becsüli az Úrnak testét. Mikor lesz az úrvacsi? Hát, én is éreztem valamit a lelkemben, de aztán a feleségem kérdezte meg, hogy apa, mit éreztél te akkor? Hát, lesújtó volt, megmondom nektek őszintén. Így gondolkodni az úrvacsoráról, hogy úrvacsi. Nem tesz különbséget, nem becsüli meg az Úrnak testét. A következő gondolatot így olvassuk. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg. És tényleg csak néhány szó címszavakban. A gyülekezet erőtlensége, közömbössége nagy részt ide vezethető vissza, hogy hiányos az úrvacsorai előkészület. Az úrvacsorára való előkészületnek a hiánya. Mert ha mi ítélnénk magunkat, olvasunk, nem ítéltetnénk el. Itt ugyanaz a szó van, mint a nem becsüli szó. Azaz, hogy nem különbözteti meg, nem tesz különbséget. Ha mi ítélnénk, nem tennénk különbséget, de az Isten, amikor ítél, ő nagyon is különbséget tesz. Azt látjuk, hogyha mi ítélnénk magunkat, ha a saját kútforrásból kellene különbséget tennünk, akkor az mögött önzés van, és elnézést, bocsánat a kifejezésért, de jó kislánynak vagy jó kisfiúnak gondolnák magunkat. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítottunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Nem véletlenül fejeződik be ezzel a gondolat, amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Istennek az a célja, hogy az úrvacsorában is üdvösséget adjon. És csak egy gondolat erejéig még visszatérnék a 26. versre, hiszen ott az ige hirdetéstől azt írja, hogy amikor a hívők az Úr asztala köré gyűlnek, akkor az ő halála hirdetessék. És ezzel kapcsolatban csak egyetlen egy mondatot, vagy egyetlen egy verset emelnék ki a 22. Zsoltárból, és néhány gondolatot fűznék hozzá. Ez pedig a 22. Zsoltárnak a 18. verse, amelyet jól ismeritek, és ha mondom, eszetekbe is jut. Tehát 22. Zsoltár 18. verse: megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. De a címszavakban annyit mondanék, hogy a csontokig hatoló szenvedés és fájdalom, a fizikai szenvedésen túl, ahogy az előző szombatiskolának is az összefoglalóját hallottuk, hogy a fizikai szenvedésen túl a lelki szenvedés a mennynek és a mennyei atya jelenlétének a hiánya. Magára hagyatottság a menny és az emberek részéről. A következő gondolata a versnek a második fele pedig a keresztre való feltekintésről és felnézésről szól. Hogyan néztek fel az emberek? Ők csak néznek, és bámulnak rám. Meg tudjuk-e fogalmazni, talán általános jelleggel is, hogy hányféleképpen lehet feltekinteni? Én összességében hármat jelöltem meg, és ezekből is egy-egy mondatot. Az elsőt megtaláljuk itt a 22. Zsoltárnak a 8. versében. A 22.8-ban azt olvassuk, hogy akik engem látnak, mind csúfolkodnak, és félrehúzzák ajkaikat. Hogyan fogalmazhatnánk meg ezt? Gúnytárgyává teszik Jézus helyettes golgotai halálát. A következő felnézés vagy feltekintés az pedig, amit most olvastunk, hogy ők csak néznek és bámulnak rám. Talán ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy a közömbös feltekintés. Nem gúnyolódnak, de nincs hatással rájuk. Nincs hatással rám. És a harmadik feltekintés, tehát a gunnyal való feltekintés, a közömbös feltekintés, ez a második, és a harmadik pedig a hittel való feltekintés. Nem idézem, de emlékeztek, hogy ki volt az az egy ember, aki hittel tudott feltekinteni? Emlékeztek rá? Százados? Akkor még egy Nikodémusra gondoltam. Mert azért tartom fontosnak már ezt, mert emlékeztek, hogy 3 évvel korábban mondta Jézus ezt még szolgálatának a kezdetén, hogy amiképpen felemeltem Mózes a kígyót a pusztának. Aképpen kell felemeltetnie, és csak tényleg egy mondatot ezzel kapcsolatban, hogy Ellen White hogyan ír erről. Azt olvasom, hogy Nikodémus szívébe rejtette az igazságot, amelynek 3 évig alig volt nyilvánvaló eredménye. Jézus azonban ismerte a talajt, amelybe a magot vetette. Nikodémus egy ideig nem ismerte el nyilvánosan Jézus, de figyelte életét és töprengett tanításaiban. A főtanácsban újból és újból meghősította a papok Krisztus elpusztítására irányuló terveit. Amikor Jézust végül fölemelték a keresztre, Nikodémus visszaemlékezett az olajfákegyen elhangzott tanításra, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Abból a titkos beszélgetésből származó világosság bevilágította a keresztet a Golgotán, és Nikodémus meglátta Krisztusban a világ megváltóját. És az Úr segítsen meg bennünket, hogy úgy tudjunk feltekinteni, hogy Nikodémus is feltekintett. Hittel, reménységgel. Hittel kell visszatekintenünk, amikor megemlékezünk Krisztus áldozatáról, és hittel kell előre is tekintsünk, hiszen olvastuk az ígében, hogy addig kell Jézus haláláról beszélni, amíg ő el nem jövend. Azaz visszatér az ég felhőjében hatalommal és dicsőséggel, és az Úr segítsen meg bennünket, hogy ezzel a hittel, ezzel a bátorítással vegyünk részt a mai úrvacsorán is, az ő kegyelméből. Amen.